Megvallom én, annyit adtam Maxi úrra is, mint a puszta gazdájára. Különben is én csak bojtár voltam, s ők is pontosan annyit adtak rám, mint én reájuk. És ez a valami egyenlő volt a semmivel. Én tehát megbillentettem a kalapomat a számadó fele, s indultam a körösre. Tündöklő délelőtt volt. A fényesre járt kocsi úton hamar elértem a köröst. A játszóban néhány későn ellett birka, s ugyanannyi forma lemaradt mustra Tokjó legelészett. A szőke kék vízben fiatal libák úszkáltak, s egy jány állt a gyors vízben és mosott. Oda mentem hozzá, hogy megnézzem már kicsoda-micsoda fajta. Azonnal tudtam, hogy az apja fajtája. Láttam, hogy ő őrzi a kis csapat birkát, meg a libákat is. Márpedig libát nem tarthat más, csak a számadó. Ki lenne hát akkor más, mint a számadó jánya, gondoltam. Lementem egész a víz széléig, és megkérdeztem, hogy merre csinálják az úsztatót. Egy kicsavart ruhával arra felé csapott, amerre a víz folyt. Arra van, mondta. Ugye maga a csókási bojtár? Igen, én? Az vagyok, feleltem. Akkor siessen, mert várják már. A kíváncsiság kihozta a vízből, és mellém szegődve jött egy darabon velem, hogy megmutassa, hová is kell mennem. Kifacsart ruháival a karján lépkedett mellettem, és elmondta, hogy hallotta már a híremet nekem. Azt is elmondta, hogy ő a kospásztor és libapásztor egy szemében, mert muszáj. Az apjának kevés abba a fizetése, hogy külön kis bojtár tartson. Ő meg hát meg tudja úgy őrizni a reábízott jószágot, mint akárki. Sőt, mellé még a feles libákat is pásztorítja. Egész addig jött velem, amíg oda nem látszott, hogy a folyó hosszában, hónajáig benne a vízben 5-6 ember kopácsolja az úsztató gerendáit. Akkor megállt, s ahogy én haladtam tovább, utánam nézett. Én észrevettem, hogy néz, s azt gondoltam, hogy na, most olyan pergő tűznek tettem ki a hátam, ami jól megérlelve fölér egy kezdődő háborúval. A jányt, aki utánam nézett, Pap Piroskának hívták. Mondom, ő volt a kospásztor. Akkor töltötte be a 15 évet. Önkéntelenül is a panaszítói tájra gondoltam oda, ahol tán épp azokban a pillanatokban fektetett le valakit a felejtés bölcsőjébe az idő, hogy a távolságon át a sírását ne halljam meg többé. Vagy ha hallom is, csak úgy halljam, mint egy üveggé vált tenger mélységéből szűrné át fülembe a múlandóság. Egy-kettőre odaértem az úsztatót ácsolókhoz. Csizmáimat gyorsan levetettem, utána többi ruháimat is, s kezembe egy szekercével beleugrottam a vízbe. Egy öreg faragó béres vezette a munkát. Nagy vaskampókkal hosszú gerendákat erősítettünk egymáshoz, véggel össze vaskampókkal. Délután készült el a munka. Akkorra olyanok lettünk mindnyájan, mint az elázott galuska. Utána még megcsináltuk az ugratót, a szorítót, és este sok küzdelemmel beáztattuk a falkát. Másnap aztán libafehérre mosattuk őket a szőke folyóval. 3 hét múlva 2 lóiga előkocsikázott 16 nadabi nyíróasszonyt Arad megyéből, és megnyírták a falkákat egymás után. Mire befejeződött a nyírás, olyan zsíros lettem, mint egy zsírpergelő fakanál. Én tapostam a gyapjúzsákot, s körülbelül 200 000 birka gyapját mind az én fejemre dobták a taposó tetejéről. No de tűrtem, sőt, minden nap jobban tűrtem, mert a gyapjút a taposó tetejéről a kospásztorjány adogatta. S amíg Len Maxi úr a neki felállított asztal mellett számítgatta, hogy mi is lesz a haszon, addig mi is kiszámítottunk valamit Piroskával, de az összeadott végösszeget nem adtuk a világ szájára. Hogyne, csak összecsámcsogta volna, mint szénát a fogatlan szamár. De amíg a szép kis kospásztorral ketten liliomos dolgokról beszéltünk, azt is megfigyeltem, hogy a sátánok testvér öccse, a puszta gazda, milyen alászkodó, szelíd, halk ember, ha a nagyságos bérlővel beszél. A gyapjúzsák ritka szövetén át figyeltem és láttam, hogy amíg ott áll Maxi úr mellett, úgy csüng tekintetével annak arcán, mintha semmi gondja, baja, vágya nem volna más, csak az, hogy szivarozó, böfögő, jól lakott urának arcvonásává válhasson. Nem is farkas, csak idomított kutya, gondoltam, mert képes volt arra is, hogy 8-10 éves gyerekeket megostorozzon ott a nyíráson, ha csak egy pillanatra is megállt a kis sovány kezük az elhullott gyapjúfürtök szedésében. Hát hogyne? Azok már napszámosok voltak, az úr munkatársai, kik a nyírás pár napján az ő szigora és felügyelete alá tartoztak. Meg kellett hát mutatnia azoknak, hogy ő kicsoda. Nekem eszembe jutottak a pinceréti és hajdulaposi napok, gyermekkorom minden sötétsége, s dühömben úgy megtapostam a gyapjúzsákot, hogy majd leszakadt a taposó vasabroncsáról. A nyírás utolsó napján aztán előállt megint a mi igás kocsink, felpakoltunk, s este még nem, de kora hajnalban indultunk vissza Tarcsára. A gyapjuktól megszabadult birkák olyan bátran mentek, hogy alig győztem utánuk gyalogolni. Délfele volt, mikor Barmot pusztán át elmentünk a csikótanya mellé. Eszembe jutottak a versek, eszembe jutott az is, hogy a fekete körös játszójában egy jány kosokat legeltet, és fürdő libákat őriz, én pedig így megyek az úton kezdődő ifjúsággal a tarcsai supa elé, belé temetkezni a porba és a füstbe, összetört öreg ökrészek közé, kiknek már végső óhajuk az, hogy ne legyen nagyon ocsús a konvenciós búza, ne káromkodjon nagyon az intéző, és ne nyüzsögjön a kimért szalonnában a pondró, s aztán, ha már úgy van, hogy mindennek meg kell egyszer halnia, ne halogassa jó Isten addig, amíg végképp tehetetlenné öregednek. Szabadon mozogtam az óriási püspöki legelőn, mégis úgy éreztem, mintha lánccal lennék lekötözve a földbe, s csak úgy kell eltelni az életemnek, szabadság nélkül. Valami érthetetlen dű lángolt fel bennem, hogy hát azért születtem csak, hogy mások birkáit őrizzem, és bolondul bután dúrjam a szalmakazlak télen. Elhatároztam, hogy itt az ideje. Elmúlt a birkanyírás, tehát felmondok, s megyek addig, amíg fel nem bukok. A számadóval úgyis mindennapos az összekoccanásom. Mennyivel jobb volna az az élet, mikor a reám rohanó keserűséget és nyugtalanságot kántornénál, a panaszítónál a kasza rángatta ki belőlem, vagy pedig a holló és a lepke után ballagva, beleszántottam a földbe. Igen, el innen akárhová, mert hiába nagy körülöttem a puszta, úgy éreztem mégis, hogy megfulladok benne. Olyan züllött lélekkel és keserű szájízzel értem a tarcsai szalmasupa elé, mintha örökké tartó fogságra jelentkeznék. Télben újra összecsaptam a számadóval. Be akartam menni a majorba, hogy hát ha ott anyámmal beszélgetve jó pár szava elfúná a rossz órák felhőjét a fejem felől. De a számadó nem engedett. Azt mondta, hogy nem kisbuba vagyok én, hogy szopni járjak. Ő a számadó, ő megy be, én meg fitessek csak az állás mellett, hogy gyógyítsam a sántákat. Kezeljem át az ő falkáját, mert neki más dolgai vannak. S ha jönne a nagyságos úr, jelentkezzek, hogy igen, ott vagyok, mintha oda nőttem volna a tarcsai gyephez. Aztán arra is vigyázzak ám nagyon, nehogy valami keletkező zápor kin érje a birkákat, mert az neki nagy szégyene lenne a nagyságos úr előtt. És ebben ott hagyott. Délután magam őriztem mind a két falkát, nem jött ki. Jól is tette, mert lehet, hogy botra került volna közöttünk a sor. Akkor tájban már én is a nyakamba bírtam vetni egy élő birkát. Aki azt bírta, az kiállhatott botra is akárkivel. A kezem is ráállt nekem elég jól az ilyen félére. Szóval nem jött ki a számadó. Este a supa elé állítottam a két falkát, közé feküdtem, nehogy összeverekedjenek. Bűbájos éjszaka szállt le a csúnya kopasz pusztára. A szűröm leterítettem az állásporára, lefeküdtem rá, és pipafüsttel harcoltam a szúnyogok ellen. A pipa bedugult, a füstje keserű volt. Ijesztő erővel feküdt rám a tudat, hogy vagy én, vagy az ég, vagy a sors, vagy együtt mind a hárman eljátszottuk az életemet. S milyen szomorú, hogy ez csak 5 koronán múlott. Vádoltam magam, s átkoztam gyávaságomat, hogy annak idején, mikor szalonta piacán lézengtem, a papíráros históriával a hónom alatt miért nem mentem el az én kedves, jó öreg tanítomhoz, Mester Józsefhez, hogy akármilyen úton, módon segítsen rajtam, ne hagyjon magamra. Éreztem, hogy most már olyan rettenetes a távolság a tanítómig is, hogy akármiként futnék felé, el nem érkezhetnék hozzá soha. 5 korona, Istenem! És néhány nadrág, egy kis élelmiszer, ez kellett volna az induláshoz. Annyi forma csak, mint a csókási nagyságos úrpár szobakutyájának az eltartásához. S annyi se, mint egy jól szabott huszár mentének a megcsináltatásához. Sajnos bizony, hogy én se szobakutya nem voltam, se huszár mente, még bojt se val, még pocakos, elől ülőnek a háló sipkáján. Feküdtem a szűrőn hanyott, a szemem nyitva volt, de nem láttam a csillagokat. Egy cső, gyenge tengeri sülve, néha többet ért, mint az egész égi csalóka firmamentum. Mikor a bolhák jól laktak a csizmám szárában, a hánykolódástól is megszűntem, s az éjszaka áradásával szálló 100 féle hang, nyögés és illat elringatott. Az álláson félaraszni volt a ganépor, és jó fekvés esett rajta. Arra ébredtem, hogy fuldoklok, szemem szám telemegy porral. Talpra ugrottam, de nem láthattam semmit. Az álláspora mind a levegőben kavargott. Villámok villogtak, s az anyafalka bárányai ijedezve bőgtek. Az volt a szerencsém, hogy az a falka a supa egyik kapuja előtt feküdt. Ostort és pulit vittem neki, és nagy hűhók után sikerült a falkát fedél alá szorítanom. Nem valami könnyű dolog volt. A széltől, portól, mennydörgéstől felzavart álmos, bamba bárányokat roppant ügyességgel lehetett csak behajtani. Alig csaptam be a rossz deszkakaput, teljes erővel kitört a zivatar. A kopasz meddő falkát akkorra már verte az ivatar szél alá. Úgyhogy mikor utolértem, már nem volt hozzá hatalmam, hogy szembefordítsam az idővel. A pulim ugatni se tudott, úgy kifáradt. A karikás a kezemben, ahány ágra fonták, annyira bomlott, a villámok roppant recsenéssel csapódtak le, hogy szinte mozgott a föld alattam. A kátyuk percek alatt megteltek vízzel, én hajdonfőtt, szétszakadt karikással lépésről lépésre hátráltam a falka előtt, már kiabálni se tudtam, pacallá áztam. Az volt a szerencsém, hogy szüntelenül villámlott, és láttam, hogy a falka együtt van. Jaj, csak hogy olyat is láttam, ám amitől egy pillanatra szinte a csontom is megdermett. A hollót kötegyáni vasút a supához körülbelül 300 méterre lehetett, s hollót felől egy köhögős, öreg mozdonnyal egy tehervonat közeledett. Két lámpájából, mintha a megsemmisülés pillantott volna felém. A meddő falka leszegett fejjel bújt előre, szüntelenül harcoló és hátráló alakom mögött 5-6 lépésnyire lehetett már csak a vasút töltés. Tudtam, hogy ha csak egy szemvillanásnyira is tágítok most, akkor a gyáva, megvakult falka felmegy a vasútra, s a vonat belegázol. A 18 birkám mindjárt gazdát cserélt volna. A csókási nagyságos úr úgy elvette volna, mint a pinty. Igaz? Én arról már semmit sem tudtam volna, mert elhatároztam, ha a vonat belegázol a falkába, én is a kerekek alá bocsátkozok. Csodálatos, hogy pillanatok alatt mennyi gondolat tud kibocsátkozni az emberi agyból. A villámlás hosszú idő és cammogás ahhoz képest, ahogy ilyenkor az elme dolgozik. Az élet és a halál küszöbén megvilágosodnak a homályos dolgok is, s mint egy kinyílott képeskönyv, olyanok lesznek a múlt és a jövendő élet dolgai. Nincs egyetlen egy ködös pont se. Az agy és az elme kivilágosodik és lát, hall, sejt, érez, és ezernyi képtelen képletet bont szét és old meg egy szemvillanás alatt. Ott, akkor az éjszakai zivatarban, ahogy a sarkammal a pusztulás felé hátráltam, tapasztaltam ezt. Szegény jó kis pulim, szinte még ma is látom, milyen eszeveszetten és hangtalanul dolgozott csattogó fogakkal, kitátott szájjal támadt szakadatlanul a falka arcába. A villámok raggyanásában láttam egy-egy minutáig, hogy a fáradtságtól össze-összerodj, de újra felkél, újra csattog a foga és támad. Szerettem volna megsimogatni, mert tudtam, hogy az olyan fiatal pulik ekkora erőfeszítésben vagy megvesznek, vagy megszakadnak. De nem volt időm simogatni, csak egy-egy tekintetet vethettem rá. Kezemben a korbáccsal, bomlott karikással nekem is küzdenem kellett, mint a félőrültnek a falka egész arcvonala ellen. Nem tudom, milyen érzés lehet a tenger fenekéről felszínre bukkanni, a sírból feltámadni, mert még nem próbáltam. De azt tudom, és bátran mondhatom, hogy megrendítő érzés volt, mikor hallottam, hogy a hátam mögött már eldübörgött a mozdony, a többi teherkocsi meg csikorogva távolodott utána. Egy jó perci ideig tarthatott csak az egész, s én utána úgy rogytam le a vasúttöltés kavicsára, mint a rongy. A falka átment felettem, nem tehettem semmit ellene, pihennem kellett. Pár percig feküdtem ott. Akkor egyszerre nagy csendesség lett, s hallottam, hogy a zivatar első pászmája suhogva és ropogva rohant át a nyomáson a csikótanya felé. Igen, de hallottam azt is, hogy a Kustyáni major felől épp oly zuhogással jön már a másik pászma. Tudtam, hogy az is ide ér, kívül a vasúton, a síkgyepen, elhajt Falkástól, ki tudja meddig. Vagy pedig kisebb csapatokra szaggatja az elázott jószágot az idő, s ahány csapat annyi felé űzi. Ez a gondolat rémületté vált bennem, s úgy lökött talpra, mint a rugó. Elébe kerültem a Falkának, visszafordultam, s a zivatar két pászmájának a szélcsendjében megindultam a suba felé. Mikor a meddő Falkára is behajtottam a kaput, földrázó csattanással vágott bele a menkő a vasúton egy sürgöny oszlopba, s a villám szikrája, mint egy 20-25 méter hosszú lánkar rohant végig a sürgöny dróton. Na, ez elkésett, gondoltam, de azért csak jó érzés volt, hogy nem feküdtem a vasút tetején. Jézus csak jó professzorom volt nekem, vigyázott az útjaimra. Újra ömlött az eső, mikor beugrottam a sárkonyhóba. Meggyújtottam a mécsest, az acélmasin a torkomba, száraz volt a gyufa. Valamennyi légy kívülről csak bejöhetett, az mind felszállt és zúgott, s mind az arcomnak szállt. Bizony, jól beázott a kunyhó teteje, de azért leltem száraz sarkot. Bejött a kis pulim is. Alávetette magát a rozog a deszka ágynak, és rögtön elaludt, de még álmában is morgott, vinnyogott, s rángatózott szegény. Gondolom, vívta tovább a fogcsattogtató közdelmet a meddő Falkával. Reggel, mikor virradt, a kalapomat messze egy kákás lapos szélén találtam meg. A szűrőn pedig egy kottyanó levébe feküdt, mint egy arcra bukott juhász. A zivatar oda görgette. Csak a szűrgallér látszott ki a vízből, s rajta a fekete rózsa. Az nem is lett volna baj, hiszen a szűr megszáradott, hanem a bevarrott szűr ujban szétázott a Petőfi kötet. S az a jó néhány vers, miben a magam bajait panaszoltam el. Bizony, én nekem a cifra szűr, nem romantika volt, s nem szóltam, s a szólamhoz kellék, hanem sors, kötelesség, magyarság, küzdelem, könny, lázadás, konok akarat, és néha elrévülés. Én a cifra szűrt nem Veszprémben láttam üveg alatt, hanem a hátamon cipeltem, esőben, hóban. Megsúghatom, ha nem tudnám a romantika keresőknek és látóknak, és az én szólam vadászoknak, hogy bizony a cifra szűr a hetes őszi esőben átázik, utána meg csonttá fagy, s mondhatom, az nem kellemes valami. Az ilyen elázott és utána megfagyott szűr, ha belehajol benne az ember, hogy az alja a földet érje, állva marad, mint valami kis fabódé. Ki lehet lépni belőle, nem roskad össze. Tudom, mert próbáltam. Nem is olyan boszorkányság. Jó szűr kell hozzá, és eső, szél, fagy, és kemény gyerek. Szóval szétázott a Petőfi kötet, s ezzel el is indult a pusztulás útjára. Früstök tájon kijött a számadó, megberetválkozva, fehéringben, s 10 perc múlva már emelgette rám a botot, de hogy az enyém is készenlétbe volt, elmaradt az összecsapás. Csak azt ígértük meg közösen, hogy egymás torkát rövidesen megmarkolásszuk. Erre azonban csak harmadnapra került sor, benn a majorban, egy hajnalon, a szénakazlak között. Az történt ugyanis, hogy az anyafalkát agyon szapulta egy hatalmas eső, fényes nappal, s én jót nevettem rajta. A fortyogok is számadó, meg nekem jött emiatt. Azt hitte, megfutok előle, mint egykor a kölesér menti tanyán. Ó, nem. Nem futottam meg. A bot szinte fütyölt a kezünkben, mikor összecsaptunk. Az lett a dáridó vége, hogy percek alatt a gyomrán térdeltem, s régi adóságaimból visszaadtam neki egyecsmást. Mondom, hajnal volt. Kenyérért voltam benne a majorban, s úgy találkoztunk össze. Ha visszagondolok rá, néha még ma is látom a kis számadó megdöbbent, sápadt és gyűlölködő arcát, s még most is sok év után azt mondom, hiába. Át kellett azon is esnem. Egy hét múlva a Pósa puszta fele egy fasorban találkoztunk. Mosolyogva jött felém, és megkínált egy pipa dohánnyal, mint olyat, aki vele immáron egyenrangú. És tartotta aztán a bot csinálta megbecsülést kisebb-nagyobb kitérésekkel. Egyéb említése méltó dolog nemigen történt. Szaladtak a napok, folyt az élet, ahogy szokott, álhatatos és szigorú egyhangúsággal. Augusztus derekán a választott bárányokkal elmentem Hórindzsába. De a szép kis kospásztorlányt hiába kerestem, nem volt ott. Apja a nagy bajuszú számadó elállította sarkat tájára. Fekete érre summás lánynak, hogy legalább a maga kosztját és ruházkodását keresse meg késő őszig. Bárány nyírás után, mikor indultam hazafele, üzenetet hagytam neki, hogy majd eljövök meg errefelé. S el is mentem, de elébb még egy évig más tájakra fordult a kocsim rúdja.